Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai Isten tiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Trajtler Gábor és György Boglárka első gyermekét, Nórát. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát, megírva található Máté evangéliuma 28. fejezetében a 18. és azt követő versekben. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok a 17. Zsoltár 8. verséből. Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, kedves rokonok és gyülekezet, nagy nap ez a mai, a ti számotokra is, meg a mi számunkra is. Nórát a keresztség sákramentumában fogjuk részesíteni, és ezzel úgymond a gyülekezet tagjává válik. Mielőtt ez megtörténik, szeretnék néhány üzenetet elmondani nektek a keresztség kapcsán Isten igéjéből. Kezdjük egy kis névfejtéssel. Szerintem ti tudjátok, mit jelent a Nóra név, de a többiek számára elmondom, hogy ez egy arab eredetű női név, és azt jelenti, hogy fény. És azért olvastam fel a 17. Zsoltár 8. versét, mert ebben arról olvasunk, hogy valaki az Istenhez imádkozik, és azt kéri tőle, hogy őrizze őt az Isten, mint az ő szeme fényét. Most, amikor keresztelőre készülünk, most, amikor Nórán jár minden gondolatunk, az a nagy biztatásunk, hogy Isten is úgy gondol rá, mint az ő szeme fényére. Úgy szereti és őrzi őt. Isten szeretetének ő már most nagyon sok jelét megkapta. Az egyik jel, amiről majd beszélhettek neki, amikor kicsit nagyobb lesz, maga a teremtés. Isten, amikor teremtett, nem azért teremtett, mert szüksége volt rá, hanem azért, mert egyszerűen a maga szeretetét meg akarta osztani valakivel. És mi voltunk emberek, azok a kivételezett teremtmények, akik legközelebb kerülhettünk az Istenhez. Mindent szépen elrendezett a világban, mint ahogyan egy szülő elrendezi a lakását, amikor tudja, hogy gyermek érkezik, és amikor már úgymond minden tökéletes volt, akkor megteremtett minket embereket, és azt mondta, hogy ezt a gyönyörűséget úgymond nektek alkottam, élvezzétek. Isten szeretetének egy másik és még erőteljesebb jele a megváltás. Erről énekeltünk az Isten tisztelet elején, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Csodálatos dolog, hogy valami teljesen, ami hatalmunkon kívül volt, nem kényszeríthettük rá Jézust, de nem is kellett, ő már sokkal azelőtt gondolt ránk, mielőtt mi gondoltunk volna rá. Megszületett erre a világra, végig élt egy csodálatosan engedelmes, gyümölcsöző életet, és a végén feláldozta önmagát értünk, hogy amit mi elrontottunk, és ami miatt büntetést hoztunk a saját fejünkre, azt ő kijavítsa. Hogy a megváltás által a bűneink eltöröltessenek, és az örök életnek a lehetősége megnyíljon számunkra. Ez a múlt. De Nóra már most tapasztalt a saját életében is Isten szeretet jeleit. Az egyik szüleinek a kiválasztása. Nagy öröm, amikor olyan szülők állnak meg itt az úrasztala mellett, akik már régebb óta maguk is hitben járnak. És Nórának abban a kiváltságban van része, hogy egy hívő családba születhetett meg. És tudjuk, hogy a szülei keresztszülei, de az egész rokonsága is imádkozni fog érte napról napra, és amikor eljön az ideje, akkor hirdetitek is majd neki Isten igéjét a maga nyelvén. És végezetül még egy szeretett jelet hadd soroljak fel, ez pedig maga a keresztség, ami Isten meghívása az új életre. Mert kaptunk egy életet a születésben, de van egy sokkal gazdagabb élet is, az Istennel töltött élet, itt a földön és oda át, erre kapunk meghívást a keresztségben. Isten kifejezi, hogy ő mit tett értünk, hogy ő eljött, közel jött, mindent megtett, és hogy aki őt keresi, az megtalálja, és vele élhet. Ezt a négy szeretett jelet Nóra már most megkapta, és elmondhatjuk, hogy Isten valóban úgy tekint rá, mint a szeme fényére, őrzi őt és elrejti szárnyai árnyékába. És még egy üzenetet hadd adjak át nektek. Nem csak ilyen értelemben nevezhető Nóra fénynek, hogy ő az Isten szeme fénye, hanem egy jövőbeli, egy feltételes értelemben is, ha valaki Jézus Krisztusban hisz, az úgymond világossággá válik, fényé válik ebben a világban, aki Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Aki a szavaival és az életével mások számára is megnyitja az új élethez vezető utat. Ti vagytok a világ világossága, ahogy Jézus fogalmaz. Nóra már most fényecske, és azt kívánjuk neki, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolatában az ő fénye növekedhessék, és valóban ő is úgymond a világ világossága lehessen. Amen. Fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, olyan gazdag vagy kegyelemben és irgalomban, köszönjük, hogy annyiféle módon bizonyítottad már az irántunk való szeretetedet. Köszönjük Nórát és az ő családját, köszönjük, hogy vigyáztál rájuk, velük voltál a várandóság idején, a szülés idején, köszönjük, hogy megőrizted az ő testi-lelki egészségüket. És köszönjük neked, Urunk, hogy a mai napon különösen is közel lépsz hozzá, hiszen megkapja azt a meghívást, hogyha megkeresztelkedik és hisz, akkor örök élete van. Köszönjük, Urunk, ezt az örök életet, ami már itt elkezdődhet hitáltal, már itt egy minőségi ugrást, egy valóban új életet jelenthet. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozd meg őt ezzel az új élettel. És kérünk, vigyázz az ő családjára is, hogy valóban be tudják tölteni azt a szerepet, amivel te bíztad meg őket. Amen. Valljuk meg hitünket, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hozzátok fordulok, és nektek teszek fel két kérdést. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Nóra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kicsi gyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Isten tiszteletünket a 105. Zsoltár első három versének az eléneklésével folytassuk. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a Királyok második könyvéből, az 5. fejezet első 6 verséből.
Naamán, az arámok királyának fővezére, igen tekintélyes és nagyra becsült férfi volt ura előtt, mert általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi vitézhős volt, de leprás. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Arámból, és foglyul ejtettek egy kislányt Izrael országából, aki Naamán feleségének szolgálója lett. Egyszer azt mondta asszonyának, bár csak eljuthatna az én uram ahhoz a prófétához, aki Samáriában van, bizonyosan meggyógyítaná őt bélpoklosságából. Naamán bement, és elmondta az urának. Így és így szólt az Izrael országából való leány. Ekkor azt mondta Arám királya, menj el, én pedig levelet küldök Izrael királyának. Elment tehát, és magával vitt 10 talentum ezüstöt és 6000 aranyat, ezen kívül pedig 10 öltözet ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet, amely így szólt. Mikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg a leprából az én szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk a te színed előtt, hogy te rólad tanulhatunk. Kérlek, Atyám, add, hogy ki tudjuk magunkat kapcsolni olyan téren, hogy a mindennapi gondjainkat felejtsük el, és te rá tudjuk figyelni, vagy tegyük le a te lábad elé. Te látod, Uram, hogy mennyi betegségünk van, nyomorúságunk, gondolataink, amik egyáltalán nem kedvesek neked. Kérlek, Atyám, add, hogy te elé tudjuk lerakni, add, hogy tudjuk azt, hogy te hozzád mehetünk, hozzád mehetünk igazán, mert nálad van a szabadítás. Uram, te látod, hogy az igazi szabadítást te adtad nekünk Jézus Krisztusban. Köszönöm neked, Uram, hogy jöhetünk, és hálából mindig rá élhetjük az életünket. Kérlek, te áld meg ezt az Isten tiszteletet, és te add a te szent lelkedet, hogy értsük a te igédet és a te szavadat. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát a 145. Zsoltár 8. verséből olvasom. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Amen. A 824. dicséretünk első versét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetéből, a 10. és a 11. versekből. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Amen. Foglaljunk helyet. Múlt héten a hirdetésekben már jeleztük, hogy ez a mai vasárnap tanévzáró istentisztelet lesz. Nagy szeretettel köszöntjük a gyerekeket, akik eljöttek, és nagy szeretettel köszöntjük azokat is, akik a gyerekeink között szolgáltak egész évben. Hitoktatók az iskolában, óvodában, és azok a gyermekmunkások, akik itt a gyülekezetben foglalkoztak a gyermekeinkkel. Ezen a napon mindig olyan igét választunk, amely Isten és a gyermekek kapcsolatát állítja a középpontba, és elsősorban azzal kapcsolatban tanít bennünket, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek kapcsolatát Istenhez. A mai napon is így lesz ez. A felolvasott igében egy kislány áll előttünk, akinek még a nevét sem tudjuk, mégis azt látjuk, hogy részesült valamilyen hitoktatásban, és ő is megtalálta az Urat. Hát kezdjük rögtön ennek a kislánynak a történetét azzal, hogy hol lakott és miként találkozott ő az Istennel. Hát hol lakott ez a kislány? Biztos, hogy nem egy városban. Az ókorban a városok fallal körülkerített települések voltak, magyarul igen bevehetetlen települések, hogyha valaki nem készült fel ostromfelszerelésekkel, és azt olvassuk, hogy ezt a kislányt egy rablócsapat hurcolta el, egy rablócsapat nem tudott úgymond városokat megostromolni. Biztosak lehetünk benne, hogy ez a kislány egy kis tanyáról vagy faluból származik, és még azt is nagyjából be tudjuk azonosítani, hogy az izraeli királyság észak-keleti részén lehetett ez a falu, hiszen Arám országa közvetlenül emellett a terület mellett található. Többet erről a kislányról valójában nem tudunk. A kérdés az, hogy hogyan találkozott mégis akkor ez a kislány az Isten igéjével. Itt is csupán arra hagyatkozhatunk, amit Mózes könyveiben olvasunk arról, hogyan kell a zsidóknak nevelniük a gyermekeiket hitben. És ennek a hitbeli nevelésnek az első részét úgy lehet összefoglalni, hogy a család szerepe. A családnak óriási szerepe volt a hitre való nevelésben. Mózes 5. könyvében a következőt olvassuk, maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra. Tehát azok a szülők, akik hitben jártak, akik hallgattak úgymond Istennek a Mózes által adott igéjére, azok a szülők otthon beszéltek az igéről. Beszéltek egymás között is, úgymond ismételgették, és beszéltek a gyermekeiknek is. Kitették még az ajtó félfáikra is, tehát úgymond lehetett olvasni az igét, ha egy gyermek megtanult olvasni, akkor ő maga is találkozhatott vele. Ez volt abban az időben a hitoktatásnak a legfontosabb része. Ezen kívül azonban arról olvasunk, hogy a közösségnek is volt szerepe a gyermekek hitoktatásában. Ezzel kapcsolatban szintén Mózes 5. könyvében, de a könyv vége felé olvassuk a következőt. Gyűjtsd össze a népet, férfiakat, nőket és gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallgassák és tanulják meg, és féljék isteneteket az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek valamennyi igéjét. Amikor Mózes erről beszél, akkor előtte azt emeli ki, hogy bizonyos időközönként fel kell olvasni az egész törvényt. Magyarul abban az időben ez volt a Biblia, az egész Bibliát fel kell olvasni. És erre el kellett hívni kicsiket, nagyokat, mindenkit, valaki kiállt és elkezdte olvasni az Isten igéjét. És amikor a gyerekek ott álltak, akkor egyrészt tanultak nagyon sokat, mert nyilván a szüleik nem tudtak mindent elmondani nekik, nem is volt abban az időben mindenkinek Bibliája. Itt végre tanultak, sokkal többet hallottak, mint korábban. Másrészt azt is átélték, hogy ez a hit dolog, ez az Isten dolog, ez nem csupán az én szüleimnek a hepje, hanem mi együtt vagyunk az Isten népe. És ez megtartó erővel bírt az ő számukra. És végül olvasunk az ünnepeknek a szerepéről is. Ezzel kapcsolatban Mózes második könyvéből olvasok egy igét, és ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek: Páska áldozat ez az Úrnak, és akkor kifejti, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát voltak bizonyos szokások, szertartások, amiket a zsidók évről évre megtartottak, és amikor a gyerekek ezzel találkoztak, akkor rögtön feltették a kérdést, hogy ez most mi? Miért csináljuk ezt? Magyarázzátok meg nekünk. És Isten azt mondta a szülőknek, hogy ne csak annyit mondjatok, hogy hát ezt így csináljuk ősidők óta, te is tanuld meg pont, hanem azért tesszük ezt, mert Isten megszabadított bennünket Egyiptomból. Tanuljátok meg, hogy nekünk egy szabadító Istenünk van. Tehát, ha bár nem olvasunk ennek a kislánynak a hitbeli neveltetéséről, de tudjuk, hogy Izraelben ez jelentette a hitbeli neveltetést, tehát a család hirdette az igét, a közösség hirdette az igét, és az ünnepek is Isten igéjét hirdették. Most, amikor eltelt néhány ezer év a felolvasott történet óta, ma is érdemes feltennünk a kérdést, hogy ma hogyan találkoznak a gyerekek Isten igéjével. És azt kell mondjam, hogy ez a három eszköz, amit az imént felsoroltam, ezek ma is adottak, és nagyon fontosak. Egyrészt nagyon jó, hogyha egy gyermek már a családjában is találkozik az Isten igéjével. Amikor elmegyünk hittanórákat tartani, akkor viszonylag hamar kiderül számunkra, hogy mely családok azok, ahol van valamilyen hitbeli háttér, ahol úgymond olvasnak otthon igét és imádkoznak, és melyek azok a családok, ahol mindez nincs meg, egyszerűen csak beíratták a gyereket valahova, éppenséggel református hittanra, hogy akkor mostantól kezdve, fiam, lányom, te ide fogsz járni, és nem etika órára. És amikor ezt látjuk, akkor nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ahol a család hitbeli háttérrel is rendelkezik, ott a gyerekek sokszor sokkal szomjasabbak az igére. Nagyobb örömmel veszik. Rögtön hozzáteszem, hogy ez nem mindenkinél van így. Nagyon sokszor azok a gyerekek is örülnek az igének, akiknek nincs hátterük, akik ott találkoznak először, elsősként, másodikosként, ki tudja, hanyadikosként. Erre én magam is élő példa vagyok, hiszen nálunk nemhogy nem hangzott az ige otthon, de kifejezetten ellenkampányt folytatott ellene édesanyám, és amikor én ott voltam a hittanórán, mégis azt éreztem, hogy ez az igazság, ezek a dolgok így vannak. Tehát Isten megszólíthat bárkit. Nincs törvényszerűség, hogy a hívő szülők gyerekei előnnyel indulnak. Ilyen nincs. Ugyanakkor ez felelősségünk, hogyha valaki hívő szülő, vagy a családban van hívő ember, hogy a gyermekeknek hirdesse az igét. És sokszor látjuk, hogy ennek igenis megvan a maga áldása. Nagyon fontos ma is a közösség szerepe. Mi a gyülekezetben igyekszünk a gyermekeknek közösséget adni. Nagyon fontos, hogyha valaki eljön hozzánk, akkor rögtön részt vehet a gyermekisten tiszteleteken. Hétről hétre van egy kis társasága, vele egykorú gyerekek, és vannak olyan gyermekmunkások, akik figyelnek rájuk. akik átadják nekik az új és új információkat, és megpróbálják őket Istenhez szeretgetni. Nem mindenki jön be a gyülekezetbe, de igyekszünk a közösséget kivinni, és erre jó az óvodai és az iskolai hitoktatás, hogy mi megyünk el hozzájuk, és igyekszünk valamit átadni nekik, nem csupán egy-egy órát megtartani, hanem hívogatni, behozni őket a gyülekezetbe. És végül az ünnepeknek a szerepéről is hadd mondjak néhány szót. Régen ez nagyon jól működött. A zsidó gyerekek megkérdezték, hogy mi ez az ünnep, és a szülők még válaszoltak is. Manapság az a tapasztalat az egész világon, nem csak a hívők körében, hogy az ünnepeket már-már teherként éljük meg. Nagyon sokan nem tudnak és nem is szeretnek ünnepelni. Ha jön valami ünnep, akkor valahogy kibújnak alóla. Ugyanolyan napot tartanak, mint az összes többi. Sőt, egyre többekkel találkozom hívők körében is, akik nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy például karácsony vagy húsvét. Tudják, miről szól, de valahogy nem akarják megragadni ezt a lehetőséget, hogy ünneplünk. Sőt, lelkész kollégáktól is hallom egyre többször, hogy a nagy ünnepeken sokszor pont azokkal nem találkoznak, akik egyébként a gyülekezetnek szerves részei. Miért? Azért, mert nem akarnak otthon dolgozni, úgymond az ünneppel, fogják a családot, bevágják őket a kocsiba, elmennek, és akkor néhány napot valami wellness szállodában eltöltenek, jó ez nekünk. És én megértéssel vagyok, amikor ilyesmit hallok, mert tudom, hogy mit jelent felkészülni egy ünnepre, különösen is egy karácsonyra, de azért mégis furcsa, amikor valakinek az életéből úgymond kimarad az ünnep. És én szeretnék bátorítani mindenkit arra, hogy az ünnepek azért vannak, többek között azért vannak, hogy el tudjunk gondolkodni mindazon, amit Isten tett értünk, használjuk ki az ünnepeket, és a gyerekeinket, unokáinkat, vagy bárkit, aki úgymond a rokonságunkból gyermek, adjuk át neki az üzenetet. Így történik tehát, így történt régen, és így történik ma is a magvetés egy-egy gyermek életében. Nézzük meg, mi lett ennek az eredménye. Ha a mag, azaz Isten igéje jó földbe hull, más szóval eljut az ember szívéig, óriási változások történnek. Az egyik ilyen változás az Isten iránti szeretetnek a kialakulása. Ez a kislány, biztosak lehetünk benne, szerette az Istent. Nem olvasunk arról, hogy ódákat zengett volna arról, mennyire nagyon szereti is ő az Istent. De ez valahol érthető. Ő egy szolgáló leány volt. Ő nem a családnak a kedves gyermeke volt, akit úgymond a szülők magukhoz hívtak, és megkérték, hogy mondják el, mi az, ami benne van, hogy minek örül. Ő csak egy szolgáló leány volt. Az ő neve az volt, hogy Hallgass. Mégis, ha megszólalt, még csak egy fél mondat erejéig is, akkor látszott, hogy az ő szavai az Isten iránti szeretetről árulkodnak. Szavaiból kiderül, hogy hitte, Isten beszélni akar az emberrel. Isten a mindenható, mi csak porszemek vagyunk, de Istennek fontos, hogy beszéljen velünk, és ezért küldött embereket, például prófétákat, mert fel akarja venni velünk, emberekkel a kapcsolatot. Ez számunkra felfoghatatlan, hogy miért fontos neki ez az egész, és hogy ő tesz lépéseket felénk, méghozzá érthető emberi nyelven, hogy velünk felvehesse a kapcsolatot, de ez akkor is így történik. És ez a kislány tudta mindezt. És mindezen felül tudta, és erről is árulkodtak a szavai, hogy Isten képes és akar segíteni az emberen. Nagyon sokféle emberi nyomorúság létezik, de Isten nem megy el érzéketlenül ezek mellett, a nyomorúságok mellett. A samáriai próféta Elizeus által például már nagyon sok ember életét helyreállította. olyan embereknek az életét, akiken senki más nem tudott segíteni. Istennek ők fontosak voltak. Beszélt velük, és helyreállította az életüket. Tehát ennek a kislánynak egy ilyen istenképe volt, és akinek ilyen istenképe van, az biztos, hogy szereti az Urat. Megint hadd térjek át a saját gyakorlatunkra. Nagyon jó azt látni, hogy a hittanosaink közül nagyon sokan megszeretik az Urat. Van, aki gyorsabban, van, aki egy kicsit lassabban, de sokan megszeretik az Urat. És amikor beszélgetünk velük, nem is irányítottan, hanem sokszor csak úgy elkezdik mondani a magukét, akkor elmondják, hogy ők igenis hisznek az Istenben. Hogy mások etikára járnak, nekik nem fontos az Isten, de én igenis hiszek az Istenben. Vagy elmondják, hogy ők otthon rendszeresen szoktak imádkozni. Vagy van olyan, hogy behozza a gyermek bibliáját, hogy én ezt szoktam olvasni naponta. És ez egy óriási dolog. Isten tud egy kicsi gyermek szívében is munkálkodni. A másik változás, amit Isten igéje eredményez, az az embertársaink iránti szeretet kialakulása. Ez a kislány akkora változáson ment keresztül, ami ritka. Ő ugyanis még az ellenségeit is nagyon szerette. Az arámiak nagyon sokat ártottak ennek a kislánynak. Feldúlták a faluját, valószínűleg megölték a szüleit, hiszen azok nem nézték jó szemmel, hogy elragadják a kislányt. Ezentúl elvitték az országból, ahol otthon érezte magát, ahol éltek a szerettei, aminek a nyelvét, kultúráját ismerte. Elvitték egy idegen országba, csomó nehézség, és ráadásul egy szolgáló lányt csináltak belőle. Hát ha valakinek össze tud dőlni az élete egyik pillanatról a másikra, akkor ő ezt átélte. És egy kicsin gyermek, hogyha tudja, hogy úgymond kinek köszönheti mindezt, akkor általában nem szeretni szokta ezeket az embereket, hanem bevésődik benne egy olyan gyűlölet, amit aztán kiirtani is alig lehet. De ez a kislány a szívében szeretetet hordozott, még az ellenségei iránt is. Azt olvassuk, bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Tehát nem csak egyszerűen kedvesen viselkedett, hanem még aktívan is lépéseket tett, hogy látom, mi baja van az én uramnak. Én tudom, hogy lehet segíteni rajta. Én hallottam egy prófétáról a hazámban, aki még ezt is meg tudja gyógyítani. Nyilván Isten által. Bárcsak eljutna az én uram. Lehet, hogy senki nem kérdezte az ő véleményét, mert miért kérdezték volna, de ő odaállt az úrnője elé, és elmondta, amit ő tudott gyermekként. Mindent elmondott, minden segítséget megadott, amit tőle telt. Szerette még az ellenségeit is. Megint csak ugorjunk az időben. A hittanosaink közül is nagyon sokaknál megjelenik az embertárs iránti szeretet. Sőt, még az ellenség iránti szeretet is. Van néhány hittanosom, akikkel elég nehéz úgymond együtt dolgozni, mert olyan nyersek. Szeretnek beszólogatni a többieknek. Biztos a többi hitoktató is tapasztalt már ilyesmit. Beszólogatnak, sokszor még verekszenek is. És az a csodálatos, hogy miközben mindezt látjuk, és ez elszomorít bennünket, látunk olyat is, hogy az áldozatok között vannak, akik egyáltalán nem ugyanebben a szellemiségben reagálnak. Nem visszaszólnak, vagy nem visszaütnek. Hanem azt látjuk, hogy megértően, kedvesen és békülékenyen fordulnak hozzá. Mi bajod van? És hogy én nem bántottalak téged, és a szelídségükkel leszerelik ezeket a támadásokat. És ez nem magától jön. Itt nem arról van szó, hogy valakit jól neveltek. Lehet, hogy valakit meg lehet tanítani arra, hogy ne üssön vissza, Egy vadállatot is meg lehet tanítani arra, hogy a cirkuszban azt tegye, amit tőle kérnek, ugorjon át például a karikán, vagy éppen ne harapja le a szelídítőjének a fejét. Meg lehet tanítani egy vadállatot is erre, de hogy a szívünkben mi van, az egy másik kérdés. Egy vadállat sem lesz szelíd állat attól, hogy az ostor csattogtatás mellett megteszi, amit megparancsolunk neki. És a gyerekek is. Lehet, hogy beidomítjuk őket bizonyos viselkedéssel, de a szívüket nem tudjuk megváltoztatni. És hogyha belőlük jön a szelídség és a békülékenység, az annak a jele, hogy Isten dolgozik az ő szívükben. Tehát a magvetésnek megvan az eredménye, a szeretet Isten iránt, és a szeretet az embertárs iránt. Végezetül egy további jó hírt hadd mondjak el. A magvetés és úgymond az aratás, amit egy gyermek életében látunk, az sosem áll meg önmagában, hanem folytatódik. Mert onnantól kezdve, hogy egy gyermek hitre jut, maga is hirdeti az igét, veti, úgymond a magot. És ezt látjuk ebben az igében, nem olvastuk fel az egészet, mert hosszú-hosszú fejezeteken keresztül tart, de a lényeg, hogy amikor Naamánhoz eljutott ennek a kislánynak a bizonyságtétele, akkor ez megragadta őt, elment Izraelbe, meggyógyult, és ami még csodálatosabb, hogy maga is hitre jutott. Tehát ennek a kislánynak a szava nyomán egy felnőtt is hitre jutott, sőt, ez a felnőtt is elkezdte az Isten igéjét továbbadni. Ezzel kapcsolatban egy részletet hadd olvassak fel. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot a te szolgától. De ő így felelt, az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán, ha nem is fogadod el, hadd kapjon a te szolgád annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír. Mert nem készít többé a te szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Tehát ez az ember nem csak testileg gyógyult meg, hanem lelkileg is, és ennek az lett a jele, hogy elkezdte szolgálni az Urat. Egy idegen földön, pogány országban ő az egy igaz Istennek mutatott be áldozatot. És ez abban a korban igehirdetés volt. Annak az országnak a hadseregparancsnoka, vezérkari főnöke, hívjuk, ahogy akarjuk, az Isten szolgálatába állt. Mindez egy kislány bizonyságtételével kezdődött. És megint csak ugorjunk az időben, van rá példa, hogy egy családban először egy gyermek jut hitre. És ez a gyermek a családban elkezd szolgálni. És úgy beszél a szüleivel, meg a testvéreivel, meg akivel csak tud, hogy gyertek el ti is az Isten házába. Lehet, hogy nem tudnak elmondani egy igehirdetést, nem is ez a feladatuk. De elmondják a maguk nyelvén, hogy nekem jó az Isten közelében. Mint a vak ember, akit Jézus meggyógyított, azt mondta, hogy hát, hogy proféta-e, hazug-e, én nem tudom. Én annyit tudok, hogy korábban vak voltam, most látok. Ennyi volt az ő bizonyságtétele Jézussal. Sokszor a gyermekek is ilyen egyszerűen tesznek róla bizonyságot. És ez megragadja a szülőket. És van olyan példa a gyülekezetünkben, nem egy, nem kettő, amikor a gyermekek behozták a családot, a család is elkezdte keresni az Istent, végül az egész család hitvallást tett, az egész gyülekezet színe előtt. És ez csodálatos. Isten munkája valóban meghaladja az emberi gondolatokat. Nem tudjuk, hogy hol nyúl bele egy ember életébe, egy család életébe, de nagyon sokszor éppen a gyerekeken keresztül. Adjunk hálát Istennek ezért a munkájáért, és hogyha a családban éppen mi vagyunk azok, akik már hitben járunk, az egy megbízatást jelent számunkra, hogy mi is a szavainkkal és az életünkkel vigyük közelebb Istenhez a rokonainkat is. Amen. Isten igéjére válaszolva a 834. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük el. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor szolgálatra indultál, és körbejártad Izrael majd minden települését, akkor nem csupán a felnőtteket kerested, hanem a gyerekeket is. És amikor a felnőttek útját akarták állni a gyerekeknek, mert azt akarták, hogy csak velük foglalkozz, akkor te magad tetted őket helyre, és szólítottad fel, hogy ne akadályozzák a gyermekeket. Köszönjük, Urunk, hogy ők ilyen fontosak neked, és köszönjük, hogy ugyanezt helyezted a mi szívünkre is, mint gyülekezet. Köszönjük, Urunk, hogy adtál nekünk gyermekeket itt a gyülekezeten belül és azon kívül is, és megbíztál bennünket azzal, hogy szeressük őket, és a te igédet vigyük közel hozzájuk, hogy ők is megismerjenek téged, és ők is a te néped tagjaivá lehessenek. Köszönjük, Urunk, ezt az indíttatást, és köszönjük a lehetőségeket, amelyeket biztosítasz számunkra. Köszönjük, hogy nagyon sok helyen örömmel fogadnak bennünket az iskola és az óvoda vezetősége. Köszönjük, hogy a szülők is sokszor örömmel küldik a gyerekeket. Szeretnénk arra kérni, hogy ahol valamilyen akadályba ütközünk, ott te magad lépj közbe, titokzatos, de hatékony módon a te lelked által, hogy ezek az akadályok elgördüljenek, és a gyermekek szintén hozzád találhassanak. Urunk, hálát adunk neked a gyermekek új életéért, és a gyermekek szolgálatáért is, amit ők fejtenek ki családjuk és barátaik körében. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az ő missziójukat is. És köszönjük neked, Urunk, mindazokat, akiket elhívtál ebbe a szolgálatba közülünk, akiknek adtál szeretetet a gyerekekhez, akiknek adtál képességet a közöttük való szolgálatban, akiknek adtál kitartást az egész évi munkához. Köszönjük, Urunk, hogy aki neked szolgál, azt megbecsüli az Atya. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a szolgálatban állhatunk benne. És köszönjük neked, Urunk, gyülekezetünk sok-sok tagját, akik talán nem mennek egyenesen oda a gyerekekhez, de imádkoznak értük, imádkoznak ezért a szolgálatért. Kérünk, Urunk, hogy bátorítsd őket továbbra is, és áld meg az ő imádságaikat. Urunk, eléd hozzuk az egész gyülekezetünket, eléd hozzuk a gyászolókat, eléd hozzuk azokat, akiknek örömük van, eléd hozzuk a nyári szünetet, ami a pihenésnek az ideje lehet. Kérünk, Urunk, hogy adj testi-lelki feltöltekezést, adj a családoknak jó együtt töltött időt, megújulást kapcsolataikban. Köszönjük, Urunk, hogy minden jó adomány tőled jön. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk ehhez szemet, és add, hogy a nyár összes áldásáért neked tudjunk hálát adni. Kérünk, hogy légy velünk, te légy gyülekezetünk őriző pásztora, és te vezess bennünket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen.